Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket a 24. Zsoltárunk 4 versének éneklésével. A 24. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük. Az Úr bír, ez egész földdel. Figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 4. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Magyar István presbiter testvérünk olvassa föl közöttünk. Ezek a kérdések az ember nyomorúságáról vallott tételeket magyarázzák nekünk a Szentírásból.
Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyja Isten. Semmiképpen nem, sőt felettébb haragszik mind a velünk született bűnér, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas Isten is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-lelki büntetés kövesse.
Isten ígéjét olvasom Isten tiszteletünk folytatásában, a Jelenések könyvének 21. fejezetéből. Isten ígéje a Jelenések könyvének 21. fejezetében a 9. verstől a 27., azaz a fejezet végéig terjedő szakaszban eképpen van számunkra kijelentve. És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel. 12 000 futam hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is. 144 könyök ember mértékével, ami az angyali is. Falának építő anyaga jáspis, és a város színarany tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drága kő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra nincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai odaviszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekesznek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Isten legyen és maradjon velünk az ő lelke által, hogy megértessük igéjét, hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert kijelentetted számunkra az igazságot, a valóságot. Magasztalunk téged azért, mert nem kell sötétben tapogatóznunk, hanem általad tudhatjuk, mi a jelen, mi a múlt, de azt is, hogy mi a jövő. Magasztalunk téged azért, hogy megosztottad felséges titkaidat velünk, de úgy kérünk téged, engedd, hogy ezeket a titkokat megértsük, és még inkább könyörülj meg rajtunk, hogy mindazt, amire e titkok bennünket köteleznek, készek és hajlandóak legyünk megtenni. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a mi bűnös voltunkra, arra, hogy önmagunktól sem érdeklődést nem mutatunk irántad, sem pedig megragadni nem vagyunk képesek a te kezedet és kegyelmedet. Ezért fohászkodunk úgy te hozzád, mint akitől a mi menekülésünket várjuk. És ezért kérünk téged arra, hogy hajoljál le hozzánk, és emelj föl bennünket. Te magad ragadj meg egyen-egyenként mindannyiunkat, és vezess a halálból, a tehetetlenségből az életre, a téged dicsőítő életre, az örök életre. Kérünk téged, végezd ezt a te munkádat közöttünk ma is, igéd és szent lelked által. Hadd találjunk nálad békességre, örömre, megnyugvásra, de kérünk téged, hogy nyugtalaníts is bennünket, ha mi életünk öröme, boldogsága és békessége nem te benned van. Kérünk kegyelmeddel legyél itt közöttünk, áldj meg bennünket, vondd és kösd magadra a mi figyelmünket. Amen. Az ige hirdetés meghallgatása előtt a 214. dicséretünk első és második versét énekelve folytassuk könyörgésünket. A 214. dicséretünk első és második versét énekeljük, sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. Isten igéjét a fölolvasott rész folytatásaként olvasom, Jelenések könyvének 22. fejezetéből, a Jelenések könyvének 22. fejezetéből az első 7 verset. Miután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és bárány trónusából ered, a város főútjának közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a falevelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatók és igazak, Mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. A Jelenések könyve János írásában tolmácsolt kép mind arról, amit Isten fölfedett ő előtte. Ebben a könyvben sok minden megosztatik velünk, de a 21. fejezet közepétől itt a 22. fejezet felolvasott részéig Isten országát láttatja és írja le János számunkra. Azt gondolom, hogy sokat képzelgünk Isten országáról, sok mindent gondolunk arról az állapotról, vagy arról a helyről, és talán csak nagyon kevés olyan ember van, aki ne szeretne végül ott kikötni, és oda jutni. Azonban az is igaz, hogy az ember és az emberek többsége azért a jóért, amit a mennyországtól, az Isten országától vár, nem akar áldozni semmit, vagy legalábbis csak nagyon keveset. Úgy akar az ember ebbe az örökké tartó jóba bemenni, hogy az lehetőleg itt a földön nekünk ne kerüljön sokba. Sőt, amilyen olcsón csak lehet. Úgy kapjuk meg, és úgy jussunk hozzá. Pedig a Szentírás azt mondja, hogy az egyetlen lehetőségünk és az egyetlen olyan földi lehetőségünk, amelynek a kihagyásáért örökre vádolni fogjuk magunkat, az az, hogyha nem teszünk meg mindent azért, hogy ebbe a közösségbe, ebbe az országba, az Isten országába, a mennyországba bejussunk. Azt gondolom, hogy a pokolban igen sokan lesznek olyanok, akik azért lesznek ott, mert úgy gondolták, hogy mindaz, amit Isten országáról elmond a Szentírás, amit Isten megoszt velünk az ő országáról, egyszerűen túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Azt gondolom, hogy amit most olvastunk, Isten országáról, a mennyről, az nagyon szép, leírva is szép. Amikor a Biblia Isten országáról beszél, akkor nem csak a valóságot akarja nekünk bemutatni Isten országáról, hanem épp azáltal, hogy bemutatja a valóságát Isten országának, motiválni akar bennünket arra, hogy lépjünk be a kapukon ebbe az országba. Tegyünk meg valamit azért, hogy ebbe a közösségbe tartozzunk. És én erre hívom ma is a testvéreket, minden Isten tiszteleten, de ma különösképpen is, amikor Isten országáról lesz itt szó közöttünk, hogy lépjünk be ebbe az országba, mert a kapui nyitva vannak. Azt olvastuk itt az igében, hogy a kapui ennek az országnak nyitva vannak. És hadd mondjam, nem megfélemlítésképpen, csak tényszerűen, ha nem lépünk be ebbe az országba, akkor az örökké valóságban, örökké tartó szenvedésben magunkat fogjuk vádolni azért, hogy ezt nem tettük meg. Hogy ezt a lépést nem léptük meg. Szeretném egy kicsit összefoglalni azt, amit János itt elénk tár a mennyek országáról. Amit János leír, egy kép, szimbolikus kép, De nagyon mély üzenete van ennek a képnek. Egy várost állít elénk. És azt mondja erről a városról, hogy ez a város szent és új város. Ebben a városban van az Istennek és a báránynak a trónja. Azt olvastuk itt, hogy ebben a városban Isten látható azok számára, akik a városnak a polgárai. A város lakói tehát közvetlen kapcsolatban vannak Istennel és a báránnyal. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a város az élet városa. Az élet városa. Folyója az élet vizének folyója, és úgy mondja János, ezt látja János ott az elragadtatásban, hogy e városban van az élet fája. A víz kristály tiszta, a fa pedig örökké termő, de nem csak a termése jó, hanem azt mondja János, még a levelei is gyógyító hatásúak. Elmondja, hogy a minden tápláló víz, az élet vize Isten és a bárány trónusából ered. Azt mondja, hogy az életnek a városában az élet forrása maga Isten, aki ott van ebben a városban, ott van az ő trónusa fölállítva. Mivel itt Isten uralkodik és táplál mindeneket, azt is elmondja, hogy ebben a városban nincs átok, azaz nincsen semmi rossz. A rossznak még csak árnyéka sincs ott. A város polgárai nem csak látják az Urat és a bárányt, hanem imádják is őt, hiszen így olvassuk, az ő neve van a homlokukon. A Jelenések könyvének szimbolizmusában a homlokra írt név az ember értelmét, gondolkozását jelzi. Azaz, ezek az emberek gondolkozásukban tiszták és szentek, ahogyan Uruk is az. Nem csak tudják, hogy kicsoda az Isten, hanem ők maguk is egyek és azonosak Isten gondolataival, cselekedeteikben, egész életvitelükben. Ahogyan Uruk szent, úgy szentek ők is. Azt mondja János, hogy Isten fénylik ebben a városban, ezért nincs sötétség, és azt is elmondja János, hogy mindennek a jónak egyszerűen nincs vége, mert ez tökéletes. Azt mondja, uralkodnak örökké. Magyarán ez nem egy ideiglenes rendszer, nem egy letűnő dolog, hanem egy örökké tartó dolog. A város tehát Istené, és azok, akik ott vannak ebben a városban, Isten népe, egy boldog közösség. A győztes Istennek győzedelmes népe lakik itt együtt, méghozzá örökké tartóan. Kedves testvéreim, ha valamit a Biblia az Isten országáról vonzó módon elénk állít, akkor ez az. És amikor ezt most nagyon röviden összefoglaltam, amit itt fölolvastam, akkor is igazat fogunk adni a Bibliának abban a tekintetben, hogy a Biblia bolondnak nevezi azokat, akiket ez nem érdekel. Akik erre megrántják a vállukat, és azt mondják, na és? Akik ennek hátat fordítanak. Azokat egyszerűen a Biblia bolondnak nevezi. Adja Isten, hogy ne legyen közöttünk egyetlen egy bolond ember sem, aki, amikor Isten láttatja velünk életünk nagy lehetőségét, Azt mondja erre, hogy ez engem nem érdekel. Nekem fontosabb a ma, meg fontosabb a holnap, mint az örökké való. Nekem fontosabb a mai élvezet, a mai jó, mint az, ami az örökké valóságban várható. Ne legyünk bolondok testvérek. Hadd ismételjem, arra hívlak benneteket, hogy lépjetek be ebbe az országba. Szerezzetek polgárságot ebbe az országba, mert a kapuk nyitva vannak. Hol van ez az ország? És hogyan is lehet akkor ide jutni? Tudom, hogy sokan talán kicsinylően és némi lenézéssel arra gondolnak, és azt mondják, hogy ja, hogy mindez a halál után jön, akkor köszönjük szépen. Ez egy szép mese, de hagyjuk ott a mesék világában. Ja, ha ez arról szól, hogy mi lesz a halál után, akkor hagyjuk. Mi emberek vagyunk, szoktuk mondani. Két lábbal járunk a földön. Bennünket az érdekel, ami most itt van és elérhető, ami most történik. Majd a halál után lesz, ami lesz. De szeretném, testvérek, hogyha figyelnénk mindarra, amit Jánosnak Isten kijelentett, ha figyelnénk a jelenések könyvének szimbolizmusát és mély összefüggéseit. Mert megdöbbentő az, amit itt a mennyei Jeruzsálemről, az Isten országáról, a mennyről kijelentésként kap János. Azt mondja el a 21. fejezetben, ahogy olvastam, hogy ez az ország a mennyből szállt alá. És ez el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, hogy mi az, hogy a mennyből szállt alá. Azt akarja kifejezni tulajdonképpen ezzel János, hogy ennek az országnak, amit most még nem látunk, csak a hitünkkel tudunk megragadni, ennek van köze a mi földi létünkhöz. Mert hova szállt alá? Ide, közénk. Hát János is ember volt. Azt látta, hogy a mennyből szállt alá ez a város. Ha figyelmesen olvassuk a kijelentést, akkor így kezdődik ez a szakasz. Így szólt hozzám, tudnélik az egyik angyal Jánoshoz, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost. Azaz két szimbólum, amit a jelenések könyvében gyakran olvasunk, a bárány felesége, a mennyasszony és a szent város ezen a ponton összeér. És kiderül az, hogy maga a szent város egyenlő a mennyasszonnyal. A mennyasszony egyenlő a szent várossal. Ez azért jó nekünk, mert tudjuk a jelenések könyvéből, hogy a mennyasszony az az egyház. Az egyház. Azoknak a közössége, akik odaadták magukat Istennek, arra, hogy Isten programját valósítsák meg, hogy modernül mondjam, hogy azt futtassák a földi életükben. Ezek az emberek lemondtak az önmagukhoz való jogról, és átadtak minden jogot az életükben Istennek. Ezek az emberek azok, akik azt mondták, Istennek rendelkezz te velem. Én kiszolgáltatom magamat te neked. Ez a közösség, a mennyasszony, a szentváros, az egyház, a megváltottak közössége. Akiket Isten az ő lelke által újonnan szült, és a Jézus Krisztus áldozatáért üdvözít. Ők a megváltottak. És mit mond János, mit lát János? Azt mondja, hogy ez a szent város, a mennyasszony a mennyből szállt alá. Magyarán azt mondja el János nekünk, hogy mindaz, amit ő a mennyben látott, az itt kezdődik a földön. Az itt kezdődik a földön. Az a város ide ér a földre. Akkor hogyan lehet ebbe a városba jutni? Az egyház, az az intézmény, amely a városba visz, olvassuk figyelemmel a szöveget. Azt olvassuk, testvérek, hogy nem a városon keresztül lehet a városba jutni. Maga a mennyasszony és a város az egyház. A Biblia szerint az egyház nem egy látható intézmény itt a földön, hanem életközösség Istennel. Emberek életközössége Istennek, pont úgy, ahogyan ezt láttatja velünk János. Isten trónja, ott vannak körülötte az ő szolgái, akiknek a homlokukra van írva az ő uruknak a neve. Nos, testvérek, azt mondja, ez alászállt, azaz elérhetővé vált itt a földön. Azaz az egyház, az üdvözülő közössége, azoknak az embereknek a közössége, akik homlokukra, gondolkozásukba, cselekedetükbe elkötelezték, kiszolgáltatták magukat Istennek, de az egyház itt a földön nem üdvözítő közösség. Nem üdvözítő közösség. Magyarán, hogy még érthetőbb legyen. A reformáció óta hirdetjük, és ezt a jelenések könyve alapján újra megerősítjük, hogy a földi életben azok a közösségek, amelyek az egyház nevet viselik, önmagukban nem üdvözítő közösségek. Egyik sem. A római katolikus vallás sem üdvözítő egyház. Értsük meg. Mert a Biblia azt mondja, hogy az egyház az üdvözülők közössége. A református egyház sem üdvözítő egyház. Nem vagyunk üdvözítő közösség. És ez miért fontos, testvérek? Azért, mert akik ide jöttök el, hogy tudjátok, hogy önmagában az, hogy ti ide tartoztok, hogy bejelentkeztek, hogy eljöttök templomba, ez nem fog benneteket üdvözíteni. Isten előtt hiába mondja majd valaki azt, hogy én szorgalmasan eljártam minden egyes gyülekezeti alkalomra a Békás-Megyeri Református Egyház községbe. Ez Isten előtt nem lesz az üdvösséghez elegendő. Akkor mi a kapu, amin keresztül mégis be lehet csatlakozni az üdvözülők közösségébe? Kedves testvéreim, a kulcs ott van a mennyben. Mert ott föl van állítva az Istennek és a báránynak a trónusa. És amikor keressük erre a magyarázatot, hogy ki a bárány, akkor elég az evangéliumokba belelapozni, és ott találunk egy kijelentést. Íme az Isten báránya. Ez a kijelentés pedig Jézus Krisztusról szól. Ő az Isten báránya. Ő a kulcs. Ez a Jézus azt mondta magáról, hogy ő a kapu. Még János mit sem tudott ezekről a titkokról, amiket később Isten neki kijelentett, amelyekbe beleavatta. Itt a földön Jézus Krisztus szájából elhangzott egy példabeszéd, szimbolikus beszéd, amelyben Jézus azt mondta, hogy én vagyok a kapu. Tulajdonképpen azt is mondja Jézus magáról, hogy én vagyok az út. És ez azt jelenti, hogy az Istennel való életközösségbe én vagyok számotokra a kulcs. Én vagyok a kapu. Nem az egyház üdvözít, hanem Jézus Krisztus üdvözít. Hiszen róla mondja a Szentírás azt, hogy ő az üdvözítő. Ő az a kapu, akin keresztül az üdvözülők közösségébe, a mennybe, az igaz egyházba, az egyetlen egyházba beléphetünk. Tudjátok, hogy milyen csodálatos dolog ezt megértve újra értelmezni az evangéliumokat? Mindjárt megértjük, amiről Jézus Krisztus beszélt. Egy csomó mindenről, amiről nem értettük. Hiszen ez a Jézus Krisztus mit mondott? Azt mondta a egyszerző hallgatóinak, hogy az Isten országa közöttetek van. Ott állt egy csomó leprás, egy csomó parázna, prostituált, ott álltak a vámszedők, ott álltak a farizeusok, az írástudók, ott álltak jóvallásos zsidók, egy furcsa, elegyben egy közösség, amiben minden volt, és Jézus azt mondja nekik, az Isten országa közöttetek van. Csak nem értették. Ez az Isten országa? Az, hogy itt Pilátuson keresztül a római császár fegyelmez bennünket, adót szed tőlünk? Ez az Isten országa? De a jelenések titkait megértve, testvérek, megértjük, hogy Jézus miről beszélt. Szóval a mennyből alászállt. Itt van az Isten országa közöttetek. Én vagyok a kapu. Lépjetek be. Már nem csak elközelített, ahogy keresztelő János hirdette, hanem Jézus azt mondja, hogy itt van közöttetek. Testvérek, az evangélium, amely maga Jézus, nos, ő a kapu. Ő az élet is, akin keresztül az üdvözülők és az élők közösségébe léphetünk. Az evangélium az, az élet, az élet vize, az élet fája, annak gyümölcse és annak levelei, amelyek által Isten táplál bennünket itt a földön, és amely által újra és újra meggyógyítja a népek sebeit. Mert a mennyben már erre nem lesz szükség. Azt olvassuk, hogy ott nincs átok. De az Isten országa leszállt a földre. Mert itt újra meg újra szükség van arra, hogy valami által meggyógyuljunk. És mit mond el ez a csodálatos kép? Azt mondja, hogy ott van az élet fája Istennél, és ennek levelei a népek gyógyítására valók. Tudjátok, a földön mindig akkor történtek a népek között gyógyulások, amikor Isten igazságai előtt az emberek meghajtották magukat. És azért egyre félelmetesebb az a kor, amiben élünk, mert Istennek ezt a gyógyító közösségét és az evangéliumot ez a világ egyre jobban eltaszítja magától. És a gyógyszert, amely által Isten gyógyítana bennünket, nem fogadjuk el, nem vesszük be, nem tesszük a magunkévá, akkor átok alatt maradunk, a Biblia azt mondja, bolondok vagyunk, és azt sem titkolja el fogunk veszni. Mert csak egyedül az evangélium által gyógyulhatunk meg. Nem csak a népek, hanem az egyének is. Nektek is, és nekem is erre van szükségünk. Vágyakozol-e az Istennel való életközösségre? Vágyakozol-e a mennyre? Hadd mondjam, a kapu itt van. Jézus Krisztus a kapu. Ő az, akin keresztül be lehet lépni a mennyek országába. És akik itt a földön élünk és beléptünk ezen a kapun keresztül a mennyek országába, testvérek, mi látjuk Istent. Mi látjuk Istent. Mindig meg lehet ismerni azokat, akik beléptek a mennyek országába. Miről? Arról, hogy a homlokukra van írva az ő uruk neve. Ők úgy gondolkoznak. Ők úgy beszélnek, és úgy cselekesznek, ahogyan azt az Isten és a bárány országában mindenki teszi. Ezek az emberek, testvérek Istent imádják, ahogyan itt olvastuk, mert látják az Istent. Ezek az emberek mindennél jobban szeretik és szeretjük a mi Urunkat. Mindennél jobban szeretjük. Ha kell, akkor az életünknél is jobban szeretjük. Miért? Azért, mert tudjuk, hogy nála és benne van az örök élet. Azt mondtam, testvérek, arra bátorítalak benneteket, hogy lépjetek be, és hirdetem, hogy a kapuk nyitva vannak. Vegyétek majd elő otthon ezt a részt, és olvassátok el újra. Azt mondja, a város négy oldalán 3-3 kapu van. Ez azt jelenti, testvérek, északra, délre, keletre, nyugatra, mindenki előtt nyitva van. Mindenki előtt nyitva van. Előtted is nyitva van. Jöhetsz Jézus Krisztushoz, kérheted bűneid bocsánatát, tapasztalhatod az ő újjászülő kegyelmét, és ha ez megtörtént, akkor tudd meg, hogy a menny polgára vagy. És ha a menny polgára vagy, nincs félnivalód itt a földön, nincs félnivalód attól, ami rád következik, amiben jársz, a nehéz sorsod, a betegséged, ne essen kétségbe, miatta senki, aki az Úré. Mert mi egy örök ország, örök polgárai vagyunk. Tudjuk azt, hogy ez az ország, noha alászállt ide a földre, közénk, mégis egyszer a valóságában, a maga teljes valóságában, a maga hibátlanságában, mindannyiunk számára, akik hiszünk és beléptünk a kapuin, elérhetővé válik. Itt a jelenésekben csak János látta, mi nem látjuk. Mi csak ízleljük és hitünkkel megragadjuk. Tudjuk, hogy polgárai vagyunk. De azzal vigasztal bennünket a jelenések könyve, hogy amikor levetkőzzük e földi testet, akkor Isten egészen egyszerűen átvisz bennünket. Átvisz bennünket. Tudjátok, megértjük mindjárt azt az ígét, amit Jézus mondott, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is, él. Isten az övéi számára, testvérek, a halált egészen máshogy értelmezi. Nem azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ha meghal, jól járt, de vége mindennek, hanem azt mondja, hogy ha meghal is, él. Azt mondja, átmész a halál kapuján az életre, ami már a tied. Azáltal, hogy hiszel. Adja Isten, hogy így tudjunk tekinteni jelenünkre és jövőnkre, de legfőképpen ne legyünk azok közé, a bolondok közé tartozók, akiknek ez az Isten által elkészített drága ajándék nem kell, akik erről lemondanak. Segítsen az Úr önmagához közelebb egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy együtt lehessünk majd azon a mennyei Isten tiszteleten az ő országában. Amen. Gyertek testvérek, énekeljünk most, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 294. dicséretünket keressük ki, és a 294. dicséretünknek énekeljük mindhárom versét. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szabadat.
Nálad nélkül nem ér.
helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, megöletett és feltámadott bárány, aki kaput nyitottál nekünk az Atyával való igaz életközösségbe. És dicsőítünk téged azért, mert ma is hirdeted számunkra azt, hogy a kapu még nyitva van. Köszönjük te neked azt, hogy amit most csak hitáltal tudunk megragadni, azt egyszer megláthatjuk. Megláthatjuk az Atyát, megláthatunk téged abban a szent városban, abban az új városban, és örökké együtt lehetünk. Dicsőítünk téged azért a boldog reménységért, hogy nem csak veled lehetünk majd közösségbe, mennyei édesatyánk, hanem közösségben lehetünk majd mindazokkal, akik szerettek téged itt a földön, akiket ismertünk mi is, de akiktől elváltak a mi útjaink. Köszönjük neked azt a vigasztalást, hogy megvigasztalsz ezáltal bennünket, és tanítasz arra, mi az igazán fontos. Hadd kérjünk téged arra, szabadíts ki bennünket bolondságunkból, amely által eddig előled futottunk, és könyörülj meg rajtunk, hogy hozzád térhessünk. Kérünk téged arra is, hogy akik benned vagyunk, erősíts bennünket, és ne engedd, hogy látva magunk körül a gonoszságot, elbizonytalanodjunk abban, hogy te vagy mindeneknek ura, és íme veled fogunk uralkodni mindeneken mindörökké. Erősíts bennünket, Urunk, erősítsd a mi hitünket, bizonyságunkat, és segíts meg bennünket, hogy látszódjék a mi gondolkozásunkon, beszédünkön, cselekedeteinken, egész életünkön az, hogy hozzád tartozunk, hogy veled léptünk szövetségre, hogy a te országodnak és városodnak polgárai vagyunk. Kérünk, erősíts bennünket hitünkben, most az úrvacsorai közösség által is, hogy Jézus Krisztusért és egyedül ő érette. Van nekünk jövetelünk te hozzád, és van polgárságunk, elkészített helyünk a te országodban. Köszönjük neked az evangéliumot, amelyet ma is szóltál és szólsz előttünk, amely hangozhat egyelőre a világ négy égtája felé. Emlékezz meg azokról, akik ezt hirdetik és hirdetjük, hogy tudjuk hittel, szívből és nem színből hirdetni. Kérünk, így legyél és maradjál mindannyiunkkal, akik halljuk ezt, hogy készek legyünk ezt megragadni. Emlékezzél így meg rólunk, de ne csak rólunk, hanem népünkről, országunkról, se világon minden emberről. Amen.